Hányan élveztétek ezt a bevezető gondolatot? Nagyon bátorító volt. Köszönjük még egyszer, csak nagyon jó volt. Nagyon élveztem minden percét, Dávid, tud segíteni? Na, igazából ez így jó, mert... Igen, tartsd! Közben lehet vele súlyzózni. Vagy leveszem a cuccokat. Na hát, ja, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Köszönöm. Köszönöm. És ja, csak nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen ajándékok vannak itt köztünk. Többször kéne prédikálnod, Szepi. Meg neked is, Dávid. Meg mindenki másnak, akinek megvan az ajándéka rá, mert ez felépít bennünket, bátorít, és ja, annyira jó volt. Úgyhogy itt vagyunk a minikonferencián. De jó, hogy itt vagyunk. Ez egy olyan ma este, holnap reggel, holnap este, és persze vasárnap az Isten tisztelet, ahol egyszerűen csak engedjük, hogy Isten így megmosson bennünket az igével. És ez az, amit ő tesz, így átmos. Tudod, hogyha hosszú hajad van, nekem volt hosszú hajam, oké? Okay? Tehát ilyen hajam volt, tudom milyen. Nagyon szép volt, hullámos volt. Volt, hogy fütyültek utánam a fiúk az utcán, amikor mentem, mert 14 éves voltam, és még nem volt szakállam, oké, okay? Hogyha meg tudod érteni. De már volt pejhedző bajszom. Oké, okay, nem is ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy mikor megmosod a hajadat, nem te, Dávid, vagy Szepi, vagy... De hogyha hosszú hajad van, és megmosod egyszer, akkor tisztább így van, de van, hogy kétszer kell mosni a hajat, hogy igazán olyan tiszta legyen, könnyen fésülhető. És ugyanígy arra gondolok, hogy halljuk Isten igéjét egyszer, és az jó. És aztán halljuk még egyszer, és az még jobb. És halljuk még egyszer, és az még jobb, és... Létrehoz bennünk egy képességet, hogy elfogadjunk Istentől. Átüt bennünk gátakat. Emlékszem az európai konferencián az Eurokonon valaki jött. Azt hiszem te voltál, Zsolti. Csak elmondom, amit mondtál nekem. Így. Nem. De hogy Zsolti mondta, hogy múlt, azt hiszem most voltál először, hogy így végig voltál a konferencián. Így van? Nem, akkor nem te mondtad azt. Valaki más mondta akkor. És azt mondta, hogy mikor egy napra jött, akkor az mindig nagyon jó volt, de amikor több napon ott keresztül, lehet, hogy te mondtad, több napon keresztül ott tudtál lenni, vagy ott lenni, akkor csak azt vett észre, hogy az ige bennünk kiüt dolgokat, lerombol dolgokat, átszakít gátakat, és aztán van egy hihetetlen képességünk, hogy élvezzük Istent és Istennek a dolgait, és Isten jelenlétét, Isten igét, és átformál bennünket. Úgyhogy csak ezért jó akár ez a minikonferencia, meg minden ilyen lehetőség a Balaton úgy szintén, és így vagyunk itt. Holnap velünk lesz Pásztor Borci, úgyhogy jön reggel, és itt van velünk reggel és este is, úgyhogy jó lesz őt is hallani, meg bevezetőket, és ahogy Isten szolgálni fog felénk. Oké, készen vagytok kinyitni a Bibliátokat Lukács 2-nél. És csak sok gondolat tetszett, amit Szepi megosztott. Az egyik az a, előre eldöntött döntések. Tudod, ez annyira meg tudja könnyíteni az életedet, amikor azt mondod, hogy én már döntöttem, és nem kell újból és újból döntenem. Úgy értem, nem kell újból és újból végiggondolnom, hogy mik alapján hozom meg a döntéseimet. Én már döntöttem, ahogy Ábrahám már döntött, hogy ő a hit embere lesz, és ő hitben fogja követni az Urat, és választad az ígérete, már döntöttem. És ez nagyszerű, amikor oda voltunk a fiatalokkal, ásotthalmon a diák alfának az utolsó alkalmán, és az egyik vendéget, vagy fiatalt kérdeztem, hogy hé, akkor te a csoportomban volt, és mondtam, hogy akkor te is jössz. És hát, mondom, figyelj, tudsz jönni, vagy nem tudsz jönni? Tehát most egyszerű, tudsz jönni? Hát, tudok menni, de nem akarom azt mondani, hogy igen, mert akkor mindenképpen ott kell lennem, hanem... És szerette volna fenntartani azt az állapotot, ahol majd, ahogy közeledik a szombat, majd eldöntöm. Vagy majd, ahogy szombat reggel felkelek, majd eldöntöm. Vagy majd pénteken, majd eldöntöm. És tudod, ezzel nehéz főzni. Ezzel nehéz főzni, amikor azt mondja, én már döntöttem. Nem most, már régen. Már döntöttem, kit akarok. Már döntöttem, kit imádok. Már döntöttem, hogy kit keresek. Már döntöttem, hogy ott leszek a Balatonon. Már döntöttem, hogy itt vagyok vasárnap Isten tiszteletem. Már döntöttem, hogy szolgálok. Már döntöttem, hogy adom az életemet. Már döntöttem, hogy miről szól az életem. Miről szól a szabadidőm. Már döntöttem. És amikor döntöttél, utána olyan könnyű, azt mondja, hogy igen. És emlékeztek, hogy Jézus mit tanított nekünk? Azt mondta, hogy legyen a ti igenetek, igen a ti nemetek, nem. És minden, ami e felett van, az a gonosztól van. És olyan könnyű, és főleg, hogy mondjam ezt, hogy fiúk, férfiak, könnyen élnek abban a legkényelmesebb zónában, ahol nem kell igazán döntenem a nagy dolgok felől. És élek abba a zónába, a talán zónába. Nem igen, nem. Pedig nincs nagyszerűbb annál, mint hogy azt mondom, hogy igen Istenre és Isten dolgaira. Igen, Isten igéjére, és Isten igének a hallására. Igen. És nem az ördög dolgaira, nem a bűnre, nem a kísértése, nem a kívánságra. Nem, az nem az én utam. Az nem. Nem. Igen. És eldöntöttem, erről fog szólni az életem. Így van a Gillette, a férfi, aki tudja, hogy mit akar. Azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Oké, és mondhatjuk azt, hogy nő, aki tudja, hogy mit akar. De aki tudja, hogy mit akar, egy cél, tudatosság. És egy kicsit szeretnék erről beszélni ma. Megengeditek? Jó. Lukács 2, 49, Jézus 12 éves, és a szülei mennek vissza az ünnepről, Jeruzsálemből, Názáretbe, és egy nap után jönnek rá, döbbenek rá, hogy a 12 éves Jézus nincs a csapattal. Nem játszik a gyerekekkel, nem beszélget a felnőttekkel, a családtagokkal, nincs velük. És, úgyhogy visszamennek a szülők Jeruzsálembe, és keresik mindenhol Jézust, nem találják, még a legvégén megtalálják a templomban. Hogy a templomban ott kérdezősködik, és kérdéseket tesz fel, és ez a bölcsesség, amit Szepi említett, kérdéseket feltenni, és Jézus úgy tette fel a kérdéseket, hogy ez egy bölcsességet leplezett le, és azt mondták neki, hogy fiam, aggódva kerestünk a 48. versben, és Lukács 2:49-ben, Jézus pedig azt mondta nekik, miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. 12 éves fiú, ki azt mondja, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom. Én tudom, miért vagyok itt, én tudom, mit keresek, én tudom, miért élek, én tudom, miért vagyok ezen a földön, én tudom. És ezt a szülei a szívükben, nem értették, de a szívükbe írták, vésték, jegyezték. És csak arra gondoltam, hogy ez céltudatosság, amikor egy hívő tudja, hogy miről szól az élete, és miről nem szól, és nem csak szórakozik az életével, vagy nem bizonytalan célokat kerget az életébe, hanem tudja, hogy miről szól. Mint az Úr Jézus 12 évesen csak tudta, azt mondta, nekem mivel kell foglalkoznom? Az atyám dolgaival, és tudom, miért vagyok itt a földön, és az atyám dolgaival is. És mi az ő atyának a dolgai? Mik voltak az ő atyának a dolgai? Igazából mondhatjuk azt, hogy emberek. emberek voltak az ő atyának dolgai. Emberek. Emberek. Úgyhogy Jézus, amikor eljött az idő, hogy szolgáljon, akkor csak így emberekbe gondolkodott, embereket szeretett, embereket bátorított, emberek felé szolgált, és csak itt van a mi életünkben is ez. És tudod, Jézus azt mondta, János 20:21, ez a következő versünk. Azt mondta, még feltámadás után a tanítványoknak, amiként engem küldött az atya, amiként én is úgy küldelek titeket. Úgyhogy mit mondod? Csak gondolj erre, amikor azt mondod, hogy igen, nagyszerű, hogy Jézus tudta, hogy mi az ő dolga. Nagyszerű, hogy tudta, hogy Jézus, hogy neki az atya dolgaival kell foglalkozni. Nagyszerű, hogy ő ennyire küldetéstudatos, vagy ennyire céltudatos volt, hogy 12 évesen tudta, hogy miről szól az élete, és miről nem szól az élete. De hát nekem nem mondta el Isten, hogy miről szól az életem, és miről nem. Dehogy nem. Dehogy nem. Amiként, Jézus azt mondta, amiként engem küldött az atya, ugyanúgy küldelek titeket. Ahogy számomra világos volt, és az atya mit mondott? Menj, fiam, és emberek. És szolgálj, és hajj meg a kereszten, és szolgálj, és leplezd le Istent, az atyát. Ugyanúgy, tudod, számunkra erről szól. Tudod, egy tudatosság, egy céltudatosság. Én is úgy küldelek titeket, és ez a küldés, ebből a szóból van a latin misszió, küldés, elküldés. El vagyunk küldve tekintéllyel. Úgyhogy a gyülekezet nem témfereg itt a világban, a gyülekezet nem keresi az azonosságát, vagy nem kellene keresni az azonosságát a világban. A hívőnek nem kell keresnie, hogy illeszkedik be a világba. Jézus megmondta, nem a világból vagytok, de a világban vagytok, és el vagytok küldve. Van egy küldetésetek tekintéllyel ebben a világban, és van egy céltudatosság, és van egy Istennek egy elhívása az életünkre, és erről beszélt Szepi. Tudod, egy elhívás van az életemen, egy elhívás. És tudod, hagyd mondjam ezt, hagyd segítsek egy kicsit ebben, mert mikor elhívásról beszélünk, néha olyan momentumokat akarunk megragadni, amelyeket nem biztos, hogy meg tudunk ragadni. Mikor elhívásról van szó, és ezt Szepi is említette, igazából tudod, mi Isten elhívása az életedre? Mi Isten elhívása? Isten elhívása az, hogy megismerjem őt, egy, kettő, hogy építsem a gyülekezetet, építsem Krisztus testét, építsem, szeressem, építsem Krisztus testét, és három, hogy elérjem az elveszetteket. Megismerjem Istent jobban, megismerni őt jobban, építeni Krisztus testét, és az elveszetteket elérni. Ez Isten elhívása számomra. Ezért vagyok itt a Földön. Megismerjem őt, építsem Krisztus testét, Isten királyságát, és aztán elérjük az elveszetteket. És ez az elhívás, amikor elkezdesz ebben járni, és elkezded letenni a voksaidat, és azt mondod, hogy én döntöttem, miről szól az életem. Döntöttem, hogy meg akarok ragadni minden lehetőséget, hogy megismerjem Istent. Egyszerűen csak meg akarom ragadni a lehetőséget, és szeretek erre gondolni, Máté 25-ben, ahogy ott vannak a talentumok. Így van, valakinek 5 talentum adatot, valakinek 2, és valakinek 1. És ezek a talentumok, ezek nagyon is lehetnek lehetőségek az életünkbe. Hogy Isten adott lehetőséget, hogy megismerjem őt. Isten adott lehetőséget, hogy az elhívásba járjak. Micsoda lehetőségünk van? Micsoda lehetőségünk van? Csak gondolj bele, élhetnénk az 1200-as években, élhetnénk egy, akár itt Szegeden, vagy Szeged előfalujába, vagy akármi volt, járhatnánk, hogyha hívők vagyunk, akkor járhatnánk egy katolikus templomba, ahol latinul szól a misézés. Ha tudjátok, a Vatikáni Zsinat 61-62-ben hozta meg a másik Vatikáni Zsinat azt a reformot, hogy nemzeti nyelven kell szólni a misének, és hogy addig a papok az embereknek háttalálva, az oltár felé fordulva, latinul miséztek, és ott ültél, és az egyedüli megértésed Istenről, Jézusról, Isten szívéről, Isten tervéről, Isten elhívásáról, azok a képek, üvegek,
színes üvegek, festmények és szobrok voltak, és próbáltad összetenni, hogy miről is szól ez az egész. Most ehelyett bazi nagy világosságunk van. Isten belevilágít a lelkünkbe. Van nemzeti nyelven fordított Bibliánk, és olvashatjuk magyarul, és ez abban az időben nem volt meg. Ugye, Wycliffe az 1200-as években lefordította például angolra a Bibliát, és elkezdték sokszorosítani, még nem volt nyomtatás, ez Gutenberg előtt volt, elkezdték sokszorosítani, és Wycliffe-ot üldözték. És Wycliffe-ot meg akarták ölni, és amikor Wycliffe meghalt, akkor elégették az ő holttestét, és a Temzébe szórták a porait, mert ezt tette. De most nekünk ez megvan, és lehetőséget adott Isten, hogy bőségesen megismerjük őt, meg tudjuk ragadni ezeket a lehetőséget. Ott van az ágyunk mellett, a párnánk alatt a Biblia, és fogjuk, és olvassuk, és adott nekünk egy helyi gyülekezetet, ahol nem latinul beszélnek. Tudod, és nem valamilyen értetetlen dolgokról van szó, hanem kristálytisztán, Isten igéje van, hirdetve és tanítva, méghozzá kegyelmi, bevégzett munka nézőpontból, nem törvényeskedés, nem az, hogy ennyi, szedd össze magad, több akaraterő, több, meg tudod te csinálni jobban, hogyha akarod, és így tovább, hanem tisztán, kegyelmi alapban, micsoda kincs. Testvérek vannak, akik bátorítanak bennünket, csoportok vannak, házi csoportok, szolgáló csoportok, és mindenfajta lehetőség, hogy szaladhassunk előre, és hogy el is érjük bőségesen az elveszetteket. Egy gyülekezetünk van, amely abszolút nyitott, és abszolút invitál be embereket, és csak lehetőséged van, hogy lefektesd az életed, és tetszett ez, amit Szepi mondott, mert ez tényleg így van. Ha azt mondod, hogy megvan nekem ez az általános elhívás, ami ott van Isten igébe, Isten elárult nekünk. Megismerni őt, felépíteni Krisztus testét, és elérni az elveszetteket. Elkezdek ebbe járni. Specifikusan hol van az én pontosabb helyem, vagy specifikusan mit jelent számomra ez pontosabban, akkor kezdj el járni ebbe. Nézd meg, hogy mi a gyülekezetnek az elhívása. Annyira egyszerű. Ha nincsen látásod az életedre, specifikus látás, akkor tedd fel a kérdést, mi a gyülekezet látása. Gyere oda hozzám, tudod, menj oda az egyik vezetőhöz, és beszéljünk erről, és mondd azt, hogy figyelj, én szeretném. Hol lenne hely nekem? Én csak tudom, hogy nekem annyira sokat segített az, hogy új hívőként mit tudtam én, hogy hol az én helyem, így van? Az az igazság, hogy sokszor mások jobban látják, hogy hol van a helyünk, mert mi belülről látjuk magunkat, túl közel vagyunk önmagunkhoz, és csak olyan nagyszerű, hogy csak feltehetjük ezt, mert van egy elhívásunk, és ez tudatosság, és hogy mondjam ezt, tehát ott tartunk, hol tartunk, ott tartunk, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. Ahogyan elhívott engem az atya, elküldött engem, én is úgy küldelek el titeket. Oké? Okay? Van egy elhívásunk. Egy elhívásod. Ez, tudod mit? Engem az elhívás mentett meg. Engem az elhívásom ment meg. Vannak helyzetek, mikor el vagyok bátortalanodva, vannak helyzetek, mikor magam alatt vagyok, vannak helyzetek, amikor fel akarom adni, vannak helyzetek, amikor azt mondom, hogy én egy szöröncsétlen alak vagyok. De tudod, mi ment meg? János 15:15. Jézus azt mondja, ami nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Wow, Uram! Mekkora áldás ez. Nem az, hogy én akartalak téged, én választottalak téged, és most béna vagyok. Hanem te választottál engem elhívásomban. Mondhatok még egy verset, erre gondoltam ezen a héten. Róma 11:29 azt mondja, hogy az Istennek az elhívásai és az ajándékai megbánás nélkül valók. Elmondhatom, mit jelent ez a vers? Meg tudod nézni, Róma 11:29. Az Isten elhívása és ajándékai megbánás nélkül valók. Azaz Isten nem gondolja meg magát az elhívásunk felől, amikor bukdácsolunk. Isten nem mondja azt, hogy akkor még sincs ez az elhívásod. Hanem Isten elhívásai megbánás nélkül valók és ajándékai. És amikor valaki nem jár az ő elhívásába, és 24 éven keresztül önmaga körül forog, és aztán úgy dönt, hogy mégis döntök és lépek, és bízok, és kilép a hajóból a vízre, akkor Isten elhívása találkozik vele. Mert megbánás, Isten nem bánja meg magát felőlünk, az elhívásod felől. Úgyhogy, mekkora áldás ez. Nézzük meg még egy-egy verset, mielőtt befejezzük. 2 Timóteus 3.1, erre gondoltam, hogy milyen napokban élünk. Oké, tehát beszélünk céltudatosságról, céltudatos életről, az atyánk dolgaival foglalkozás, elhívás, komfortzónán való kilépés. 2 Timóteus 3.1-ben azt mondja Pál, hogy azt pedig tudd meg, mondja Timóteusnak, hogy az utolsó időkben nehéz idők jönnek, vagy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Azt mondja Timóteus, tudd, hogy az utolsó napokban nehéz idők fognak jönni. És ez a nehéz, az azt jelenti, hogy veszélyes. Tudod, veszélyes idők. Úgyhogy ez az, ja, csak nem kell várnunk az, hogy könnyebb legyen. Igazából nagyobb kell, hogy legyen a tudatosságunk most, mint a korábbi generációknak. Az élet 80-as években, tudod, 70-es években akkor születtem, úgyhogy én nem tudom pont, de csak könnyebb volt, kevésbé kellett tudatosnak lenni. Egyféle tej volt, elmentél, na jó volt, 3-6-os, én azt szerettem, így van? 3-6-os tej, az jó volt, zacskós. Meg kell nézni, hogy ne csöpögjön, ugye, kipróbáltad, aztán tudod, ment, hogy ne csöpögjön. Köpeny volt a suliba, úgyhogy mindenkinek ugyanaz a ruhája volt. Egy csatorna volt a tévében, aztán 2, de hétfőn nem volt. Mindegy, most nem is ez. De mondhatok valamit? Ha házasságról van szó, most csak nagyobb tudatosság kell. Ugye te olyan könyvek vannak kint, olyan filmek vannak kint, olyan korszellem van kint, ami destruktív a házasságokra nézve. Házasság, tudatosság. Gyereknevelés, csak sokkal nagyobb tudatosság. Régen egy homogénebb világban éltünk. Magyarul otthon tanítottad, hogy tiszteld a felnőttet, vagy tiszteld a tekintélybe lévőt, ugyanezt tanították az iskolában, mindenhol ugyanez jött le. Ma káosz van. Ma ez egy olyan világ, ahol ha te szeret, ha, tudatosan kell. Sok mindent. Ugyanúgy egy csoki evés, vagy akármi, úgy értem, hogy gyere, most nem ez a téma, de ma már mindent el lehet érni. A Lidlbe, az Aldiba olcsón lehet menni az összes fajta cukros csokit, és csak minden nap lehet tömni a gyereket. Ami, emlékszem, elmentünk egy osztálytársamhoz, amikor általános iskolás voltam, Fábián Gabinak hívták. Remélem, hogy hallgatja ezt az üzenetet majd. egyszer volt itt velünk. Volt itt velünk. És az íróasztalán láttam egy táblacsokit. És csak úgy, és így bármikor megehette. Ez nek számomra, ma is emlékszem rá, hogy wow, egy táblacsok, és bármikor megeheted. Tudod, hát ez ilyen wow. De gondolj bele, ma az interneten keresztül mi ömlik. Gondolj bele, az időnket mi minden rabolja meg, mi minden veszi el, mi minden akar egy kényelmes, fogyasztói életstílust adni, és csak azt mondani, elaltatni. Ha nem vagy tudatos, eltelik az életed, és csak forogtál magad körül. De ha nem vagy tudatos, nekem az én atyám dolgéval kell foglalatosnak lennem. És ez a kell, ez nem egy külső kell. Az nem, hogy azt mondták, hogy az atyám dolgaival kell foglalatos. Nem, ez egy belső kell. Igen, ezt akarom. Ez egy belső kell. A Bibliában Jézusnál három ilyen belső kell volt. Az első ez a Lukács 2.49, az a második az János 4.2, azt hiszem, amikor azt mondja, hogy Jézusnak Samárián kellett által mennie. Ott kellett. És akkor találkozik a samaritános asszonnyal. Ott kellett. De miért ott kellett? Azért, mert Isten ott tartogatott. Csak egy ilyen belső kell. Ott kell mennem, mert van egy találkozom egy elveszett lélekkel. És aztán Máté 16-ban, mikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, mert ott fogják a vallási vezetők, és tárgyalásra viszik, és megverik, és aztán megfeszítik. Nekem Jeruzsálembe kell mennem. Olyan nagyszerű, amikor csak ott van a szívünkben ez a belső kell, wow! Csak van egy tűz. Tudod, hogy honnan jön ez a tűz? Istentől jön az a tűz, ez egy szellemi tűz. Tudod, hogy honnan van ez a tűz? Ez a mennyből van, és az oltárra jön a tűz. Azt tudtad? Ez csak erre gondoltam ma. Tudom, hogy egy picit csapongok, de gyere velem, mert ez nagyon jó. 3 Mózes 10-ben, amikor megépítették a Szent Sátort, és Isten elmondja, hogy milyen áldozatok vannak 3 Mózes első fejezetében, utána elvégzik az első áldozatot, és jön tűz a mennyből, és az első oltára, ahova feltették az áldozatot, nem az, hogy na, figyeltek, Nádáb, Abihu, fiúk, van valakinél gyufa? Hoztatok gyufát? Nincsen, de ilyen gázöngyújtónk van, úgyhogy ezt hozzuk. Eldobom a cigit, hozom azonnal, nekem van öngyújtóm, tudod? Nem, hanem a mennyből jött tűz, és ez a tűz gyújtotta meg az oltárt, és aztán ezt a tüzet kellett nekik éjjel és nappal, 2 oltáron, az egészen égő áldozati oltáron és az illatáldozati oltáron, amiben bent volt a szentélyben, ezt a 2 tüzet kellett nekik folyamatosan égésben tartaniuk. Ez volt a papoknak az egyik feladata. Éjjel és nappal nem aludhatott ki a tűz, mert ez nem emberi tűz volt, hanem Istentől jövő tűz, amin megtisztelt őket, és az oltára ment. Okay? Ugyanígy a mi életünkben ez Istentől van, amikor a szívünknek az oltárát elé hozzuk. És azt mondjuk, hogy Uram, én nem tudom. Uram, nekem nincs tüzem. Uram, én senki vagyok, én semmi vagyok, én semmire sem. Uram, nekem nincs miben dicsekednem. És az Úr fog hozni tüzet, és az ott fog égni a szívedbe. És aztán utána, mint papok, ami feladatunk az, hogy ezt a tüzet csak ápolgatjuk. Egyszerűen csak nem akarjuk, hogy kioltódjon aztán, hogy ott legyen, és tiszteljük, és csak nagy becsbe tartjuk. Csak érzékenységünk van, mert tudatosak vagyunk. Figyelj, az életem semmit nem ér Isten tüze nélkül. Se a keresztény életem, sem semmilyen életem. Semmit nem ér Isten tüze nélkül. Meg lehet nekem a kaja, meg lehet a házikó, meg lehet a feleség, meg lehet a férj, meg lehet a gyerekek, meg lehet a biztonság, meg lehet a kényelmes fogyasztói társadalom, éles tűzse, ha nincs ott Isten tüze, semmit nem ér. Ha ott van Isten tüze, lehet, hogy Adullám barlangjába vagy, lehet, hogy nem ott vagy, lehet, hogy a házikódba vagy, teljesen mindegy. Ott van Isten tüze, és ott van ez a belső kell. Ez az elhívás az életeden. Ez a nekem az atyám dolgaival kell foglalatosnak lennem. Ez a legnagyobb ajándék számunkra. És aztán ezt óvatosan, finoman csak táplálgatni akarjuk. Mivel fával, miről szól a fa, ami emberi mi voltunk. Csak fogjuk és ez a kereszt élete, így halálba adjuk az emberi mi voltunkat. Halálba adjuk a természetes személyes preferenciáinkat. Mit gondolok én természet szerint rólad, meg rólad, meg mi az én személyes, én azt gondolom, az én véleményem, fogom is a halálba adom. A büszkeségemet, az, hogy nem vagyok vezethető, az, hogy nem vagyok tanítható, az, hogy majd én mentalitás, fogom és halálba adom. És minél inkább halálba adom, annál inkább ég a tűz. Ég a tűz. És ez annyira nagyszerű. És ez semmivel nem lehet felcserélni. Ez a tűz, ez Isten tüze az életünkben. Úgyhogy az utolsó években nehéz idők jönnek. A döntéseink, az elhatározásaink, az igenünk, a tudatosságunk, csak fontos.
csak iszonyat fontos. És egy nap azt fogunk állni az Úr előtt. És egy nap, miután az Úr előtt álltunk, és már nem állunk az Úr előtt, mások is ott fognak állni az Úr előtt. És ez a nagy fehér trón. Emberek, akik a pokolba mennek. A gyehennára, az örök tűzre. Jézus 7-szer többet beszélt a gyehennáról, az örök tűzről, mint a mennyről. Mert ő tudta, miért jött. Az atyám dolgaival kell foglalkoznom. Mert a pokol valós. A gyülekezet ezért van itt. Ezért vagyunk itt a világban. Ezért vagyunk itt Szegeden. Ezért vagyunk itt Magyarországon és a világban. Mert a pokol valós. Ahogyan az atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. A pokol valós. Hogy ne fordítsuk el a tekintetünket. A halálra menők elől. Ismétek ezt a verset Pélszeg könyvébe? Azt mondja, ne fordítsd el a tekintetedet, mikor a halálra visznek embereket. Ez megtörtént a második világháborúban, és előtte a zsidókkal. Vitték őket a marhavagonokba, és emberek elfordították a fejüket. Nem az én dolgom. Nem az én dolgom. Ne mondd ezt, ne mondjam ezt. Az atyánk dolgaival kell foglalni. Ezért vagyunk itt. Nem mondjuk ezt, ez nem az én dolgom. Ez nem az én dolgom. Nem. Nagyszerű az, hogy gyülekezetként tesszük ezt. Gyülekezetként. Annyira nagyszerű volt tenni akár a diák alfában. Nem egy valakin volt a teher, hogy megmeneküljenek emberek a pokolból, hanem csapatként tettük, és ezért volt egy kenet rajta, volt egy könnyedség, ugyanígy a gyülekezet. Viszont a részed nagyon fontos. A te szíved nagyon fontos, a kezeid nagyon fontosak, a szád nagyon fontos. A látás, amiben vagyunk, ez egy szent elhívás. Szent elhívásunk van ez 2 Timóteus 1.9. Szent elhívás. Ez egy mennyei elhívás, Zsidók 3.1. És ez egy felülről való elhívás, Filippi 3.14. Azt mondja, ne fordítsd el a fejedet, mikor a halálra igyekvők. Nem tudom, hogy hányan láttátok a Schindler listáját, nem tudom, hogy hányan láttátok, így van. Azt hiszem, hogy benne van ez a vers a Schindler listáján, hogy ne fordítsd el a tekintetet, ne fordítsd el a fejed, mikor a halálba mennek az emberek. És fogta, és mit csinált? Csak fogta, és mindene, ami volt, egy célra használta. Emberek megmentésére. És amikor vége lett, és megmenekültek, nem már régen láttam, de megmenekültek sokan, sok ezren, akkor utána mi volt? Bárcsak, még azt is eladtam volna, bárcsak, még azt is arra fordítottam, bárcsak. A nagy fehér trón ítélet valósága. Bárcsak. Mert van hívás, oké? Van hívás. Négy hívás, több hívás van, de négy hívás, elhívásunk van, négy hívás. Emberek megmentésére, a küldetés komolyan vételére. Négy hívás, csak hagyj adjam meg nektek, aztán otthon tudjátok tanulmányozni. Ha jól emlékszem, az első az a felülről való hívás. Így van? Menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Márk 16-15, Máté 28-20, Lukács 24-47. És János 20-21, majd meghallgatod. De az egyik, amit most mondtunk. Amint az atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket. Ez milyen hívás? Felülről. A parancsnok. Igen. Menjetek. Ahogy engem küldött az atya, ugyanazzal a tekintéllyel, ugyanazzal a felhatalmazással küldelek titeket a világba. Ne gondoljátok, Szegedi Biblia Szó Közösség, hogy csak itt lófráltok. Ezért vagytok itt. Engem, hogy megismerjetek. Krisztus testét építsétek, elveszetteket elérjétek. Hajrá! Elhívás. Oké? Okay? A második elhívás az a belülről való elhívás. Azt hiszem, erről most beszéltünk. Ez a belső kell. Ez a belső tűz. Ez a belülről való elhívás, hogy
Szamárián kellett vala által mennie. Ott kellett átmennie. Ez a belső elhívás. Ez a 2 Korintus 5:14. Krisztusnak a szerelme szorongat bennünket. Krisztusnak a szerelme szorongat bennünket. Ha egy meghalt mindenkiért, mindazok meghaltak. Hogy azután ne önmaguknak éljenek, hanem azért, aki meghalt értük és feltámadt a halálból. Krisztusnak a szerelme szorongat bennünket. Ez egy belső elhívás. Úgyhogy felülről való elhívás? Igen. Belülről való elhívás? Igen. És aztán jön a kívülről való elhívás. Apostolok cselekei 16. Macedón férfiú, Pálnak az álmában, mint Troászban alszik a csapattal. És aztán álmában megjelenik a macedón férfiú. És mit mond? Jöjj át, és légy nekünk segítségül. Így van, Kis-Ázsiában van, a mai Törökország területén. Pál és az evangélium még nem ment át Európába, vagy nem tudatos módon. És most a macedón férfiú álmában megjelenik. Gyere, és legyen nekünk segítségül. Ez hívás? Hívás! Hívás van az életünkön. Olvastam, 10 éves voltam, kaptam egy ilyen kis missziós füzetet, így kezdődött. Azt mondta az illető, gyülekezet alapító, vagy evangélista, vagy misszionárius, azt mondta, Afrikában voltam. És Afrika azt mondja, és azt üzeni. Tudod, hogy Krisztust akarjuk. És hogy gyere, beszélj nekünk Krisztusról. Így van? Dél-Amerikában voltam, és Dél-Amerika azt kiáltja, hogy Jézust akarjuk. Tudod? Ázsiában voltam, és ő azt kiáltják, hogy Európában. És igen, emberek elveszettek. És van egy hívás, a macedón férfi, ami egy nagyon érdekes dolog, mert utána Apcsel 16-ban át is ment Macedóniába Pál, és soha nem találkozott a macedón férfival, vagy legalábbis nem tudunk róla. Az első Lídia volt, akivel találkozott. És aztán van 3 személy, jött a másik, a harmadik, a Filip börtönőr. De tudod mit? Van egy hívás. Lehet, hogy emberek nem mondják nekünk, lehet, hogy ők sem tudják, de a szívük mélyén azt mondják, hogy szeretnének világosságot, szeretnének üdvösséget, szeretnének örök életet, szeretnének bűnbocsánatot, szeretnének. És van egy hívás, gyere, és légy segítségül nekünk. És hagyd mondjam ezt, soha nem tudhatod, ha lépsz, mi fog történni. Csak hagyd mondjam, most nyáron lesz 15 év, hogy elkezdtem ide jönni. Tudod, én nem tudtam, én csak léptem. Tudod, 8-an voltak. 8-an, 10-en. Tudod, itt voltak, igazából már kész voltak feladni. Soha nem tudhatod, hogy mit tesz Isten. Soha nem tudhatod. Soha nem tudhatjuk. Ez a csoda. Mikor csak lépünk, bízunk, adjuk magunkat. Oké, és az utolsó, a 4. hívás. Az a alulról jövő hívás. Lukács 16. Alulról jövő hívás. Amikor ott van a történet Lázárról és a gazdag emberről. És a Lázár Ábrahám keblébe, a paradicsomba megy, a szegény Lázár, a gazdag ember pedig a pokolba megy. És a pokolba azt mondja Lázár, vagy azt mondja a gazdag ember, történt pedig, csak olvasom nektek, majd otthon megnézed, Lukács 16, történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok felvitték Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették, és amint a pokolba kínok között fölemelte szemeit, látta távolról Ábrahámot és Lázárt annak kebelén. Akkor így kiáltott, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy mártsa ujjának hegyét a vízbe, s hűsítse meg nyelveimet, mert gyötrődöm e lángban. Oké, tehát Jézus beszélt a pokolról, a gyehennáról, és beszélt, mint ez az örök tűz, és beszélt úgy, szintén úgy, hogy a külső sötétség. Az örök tűz az azokat a szenvedéseket, és kínokat jelenti, ahol, ami a pokolban van. A külső sötétség pedig azt jelenti a pokolban, hogy lehet, hogy tehát az azt jelenti, hogy eznek az örök tűznek nincsen világossága, sem melege igazából, hanem sötétség van. És innen hozzuk azt, hogy a pokolban minden egyes ember sötétben van, és nem lát semmit. Egyedül van, csak a fogak csikorgatását hallja, azaz más emberek kínját és szenvedését. Úgyhogy itt van ez. Küld el Lázárt, hogy nyújtsa a kezét a vízbe, és hogy adjon nekem inni. Hűsítse meg nyelvemet, mert gyötrődtem lángban. Ábrahám pedig azt mondta, fiam, emlékezz rá, hogy jókat megkaptad az életedbe, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz. Mindezeken felül köztünk és köztetek nagy szakadék, tátong, úgyhogy aki át akarnának is menni hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan át nem jöhetnek. Erre így szólt, kérlek azért, atyám, hogy akkor küld el őt az apám házához. Alulról jövő hívás. Pastor Stevens azt prédikálta erről, hogy látod, a mennyben van imádság, vagy a pokolban van imádság. Kérlek téged, atyám. Kérlek téged, atyám. Van imádság. Nincs meghallgatva az imádság, de van imádság. Azt mondja, kérlek azért, atyám, hogy akkor küld el Lázárt az apám házához, mert van ott 5 testvérem, hagyd tegyen nekik bizonyságot, nehogy ők is egy gyötrelem helyére jussanak. Ez az alulról való hívás. Ma este a pokolban lévő emberek, akik kiáltanak nekünk, és azt mondják, ne hagyjátok abba, folytassátok, mert vannak szeretteink, vannak rokonaink, vannak emberek. Ne hagyjátok abba, maradjatok a küldetésen, maradjatok a küldetésen, el vagytok hívva. Gyülekezet, ne lazsáljatok. Gyülekezet, ezt nem én mondom, ezt ők mondják, de én is azt mondom. Gyülekezet, ne önmagatok körül forogjatok. Van egy küldetésetek és egy elhívásatok, és a pokol valós, és van az alulról jövő hívás. Úgyhogy ez a 4 elhívás arra, hogy a küldetésben éljünk és járjunk, és elveszetteket megmentsünk. Ne fordítsuk el a szemünket, és tudod, csak Isten irgalmazzon nekünk. Nehéz napok jönnek az utolsó időben, 2 Timóteus 3.1. Veszélyes idők, és szükség van, hogy tudatosak legyünk. Csak szükség van. Nagy a tét. 1 Korintus 9-ben Pál azt mondja, 24. versben, hogy azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy mindazok, akik futnak, azok közül csak egy veszi el a jutalmat. Ti azért úgy fussatok, hogy elvegyétek. És igazából ez a vers nem azt mondja, hogy mert csak egy közülünk fogja elvenni a jutalmat, hanem úgy fuss, hogy én az az ember akarok lenni, aki elveszem a jutalmat. Én az, aki azt mondhatom az életem végén, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ez fiúk, lányok, amiről beszélünk ma este, ez minden szempontból nemes. És a világ, amit akar kínálni nekünk, az semmilyen szempontból nem nemes. Amiről beszélünk, ez minden szempontból örökké való. A világ, amit akarja, hogy felcseréljünk, és cserébe akar adni, az minden szempontból csak ideiglenes, és még akkor sem működik. Még ideiglenesen sem működik. Úgyhogy amiről ez beszél, ez egy futásról, egy harcról, és egy hitről. Oké, úgyhogy jó helyen vagyunk. Hajrá! Más nem tud helyetted dönteni, csak te tudsz a szívedbe. Mit mondasz a szívedbe? Isten igen, megtalált téged. Mit mondasz a szívedbe? Hogyan válaszolsz? Fejezzük be egy imádsággal. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy nem ma este csak nem is kell önmagunkra néznünk. Nem is kell saját erőnkre vagy képességünkre tekintenünk. Hanem a parancsnoki székből van egy nagyon nyilvánvaló hangja a trombitának. Gyülekezés a harcra. Küldetés, elhívás, cél, tudatosság. A fókuszunk és a fókuszunknak a javítása. Urunk, itt vagyunk, imhol vagyunk. Ez a legtöbb, amit mondhatunk. Mint a Bibliában sok tizen. Mikor te megszólítottad őket, atyánk, urunk, akkor azt mondták, imhol vagyok? Ábrahám, Ábrahám, imhol vagyok? Mózes, imhol vagyok? Mária, itt vagyok. József, imhol vagyok, Uram? Ézsaiás, kit küldjek el? Ki megy el nekünk? Imhol vagyok, Uram? Küldj engem! Küldj engem! Küldj engem! Megmosva, megtisztítva, Ézsaiás 6-ban, küldj engem! Dávid, ki fog kiállni Góliát ellen? Uram, itt vagyok. Bízok benned. Apostolok, tanítványok, 12 halászemberek. Ki fog Jézussal járni, tőle tanulni alázatba, és elmenni szerte a világra? Itt vagyunk, Urunk. Alkalmatlanok önmagunkban. De felruházva a te szent szellemeddel, a te igéddel, a te jelenléteddel, te vagy a lényeg, mi itt vagyunk. Köszönjük neked. Atyánk, hagyj zengjen ez az üzenet a szívünkbe, a fülünkbe. Imádkozom azért, hogy hagyj legyenek itt jócskán olyanok, akik döntéseket hoznak ennek kapcsán a szívük mélyén és az életükbe. Hogy legyenek itt idősebbek és fiatalok, akik futnak azzal, amit hallottak és kaptak. És te megérintetted őket Jézus nevében. Imádkoztunk. Amen. Thank you.
Isten velünk, ember mit láthat nekünk, mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk.
Te vagy.
Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön. Az
szíveket hódít.
Szíveket hódít, sebeket gyógyít az Úr ma is. És hogyha Isten velünk, ember mit ártat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit ártat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk? És hogyha Isten velünk, ember mit árthat nekünk? Mert hogyha te vagy velünk, ki lehet ellenünk?
Wow! Köszönjük, Urunk! Köszönjük! Oké. Mielőtt foglaljátok még helyet egy pillanatra, és aztán mehetünk közösségre. Legyen egy terved Istennel. Csak legyen egy terved. Ahol nincsen mennyei látás, ott a nép elvadul. Például ezek 29-18. Ha nincsen egy tervünk Istentől, Istennel, így a szellemi életünkre, szolgálatra, növekedésre, akkor csak így beleszürkülünk a mindennapokba. Legyen egy kis terved. Valakitől hallottam, valamelyik házaspártól, hogy reggelente felkelnek, és csak fogják, és együtt olvasnak az igéből, vagy valamilyen igei dolgot, és csak... Csak hajrá, ez jó, ez egy jó terv. Oké, ez egy jó, ez... Ugye nem ez minden, de hogy ez jó, ez jó, ez jó. Aztán tudod, hogy vagyunk ezekkel a tervekkel, futunk, aztán utána kiejtjük a kezünkből. Tudod, milyen nagyszerű? Újból fel lehet venni. Tényleg, újból fel lehet. Imában meglankadunk, megrestülünk. Így van, Lukás 18:1. Az embernek szüntelen imádkoznia kell, és soha meg nem restülni. És megrestülünk, és megrestültem. Akkor újból felveszem. Csak ott van ez a tűz Istentől. Aztán valakitől hallottam nyárra, mondta, hogy nem is tudom, mi volt az, melyik, kivel beszélgettem. Most vissza kell emlékeznem, de hogy milyen könyveket a Bibliába akar tanulmányozni, és csak akar, csak legyen egy terved. Legyen egy terved. Nézd meg a gyülekezeti naptárat, és mondasz, hogy van egy tervem. Tudod, ezeket beleteszem az én életem, csak van egy tervem Istennel. Meg fogod látni, hogy csak céltudatosabb vagy. Csak jó, mert nem ahogy esik, úgy puffan. Oké, legyen egy terved. Jön a nyár, ott leszünk hétfőn a lépcsőn, csak gyere minden hétfőn 6-kor a lépcsőre, és csak legyünk ott, sőt, előtte fogunk menni evangelizálni. Gyere, csatlakozz hozzánk, csak így legyen egy terved. Kicsit ki kell lépni. Az én személyes életemben érzem, hogy vannak idők, amikor egy kicsit csak megint lépnem kell. Megint kell, hogy legyen egy tervem, és lépek ki a komfortzónából. Senki nem tudja, én tudom. De Uram, ezt akarom. Oké? Okay? Ragad meg a dolgokat. Harapjatok. Harapjunk egy nagyot. Itt jön a nyár. Ne menj bele úgy a nyárba, hogy főleg ha senki, de fiatalok, ti se. Tehát belemész a nyárba, úgyhogy remélem egy jó nyaram lesz, nem tudom, majd meglátom. Hát így biztos nem lesz jó. Így ahogy esik, úgy puffan nyarad lesz. És puffanni fog. Legyen egy terved, Uram, én szeretném megragadni az időt, megvásárolni az időt, Efézus 5:16, kihasználni. Most indult csütörtökönként ez a fiataloknak ez a
béta, de ez nem is tudom. Kérdések, válaszok. Csak egy nagyszerű lehetőség az ige körül lenni. Rad. És minden más. Csak nagyszerű. Oké, csak legyen egy terved Istennel. Aztán ragadj meg egy barátot, Krisztus testével, egy kettőt. Mondasz, hogy találkozunk hetente, vagy két hetente imádkozni. Ez csak jó. Így előjárók, össze szoktunk itt jönni kedd reggel, mielőtt indulnak a dolgok 6:15-kor, és csak egy órát imádkozunk. Annyira jó, csak legyen egy kis terved. Tudom, hogy nehéz betenni. Hidd el. És mi is, mikor találkozunk? 6:15. Ez már a nagy halálhoz közeledik? Dehogy ez semmi. Semmi. Rajtunk röhögnének. Az előttünk járók. Így van? Nem. És az utánunk jövőknek meg szükségük van ránk. Szükségük van rád. Nem egy olyan emberre, aki önmagáért él, hanem egy olyanra, aki látnak valami többet. Figyelj csak, az embereknek szüksége van arra, hogy ránéznek az előttük, és van valami több, és én akarom azt a többet. Ha nem hívő, azért. Ha hívő, pedig az van valami több. Látok. Van egy tudatosság, egy céltudatosság. Isten elhívása, ami megfoghatatlan. Oké? Amen? Amen, amen, amen. Figyeljetek, vannak szenyók, meg szendvicsek, meg még valami kis más is. Jó, legyünk közösségbe, fiatal az éjszaka, legyünk közösségbe, holnap reggel 10-kor találkozunk, itt lesz Pásztor Borci is, jó lesz, csak jó lesz reggel, és jó lesz holnap este is, és csak folytassuk ezt, jó? Isten áldjon!